Ebben a műsorban beszéltünk az alkoholfüggőségről. Pár hete volt a vendégünk egy anonim alkoholista, aki azt mondta, hogy nem gyógyult alkoholista, hanem csak józan. Na most ez volt egy aspektus, most pedig egy másik aspektusból vizsgáljuk meg az alkoholfüggőséget, hiszen ahogyan most olvasom, több verziója is van az alkoholfüggőségnek, és túl azon, hogy túltesszük magunkat, hogy az alkoholista az nem magának köszönheti, hanem ez egy betegség, az alkoholizmus az egy betegség, és hogyha így közelítjük meg, akkor egészen más eredmények jönnek ki. Itt van velünk Gubuc Pálfalvi Sejla, addiktológiai konzultáns és családterapeuta. Hello, Sejla!
Szia! Köszöntöm a hallgatókat is!
Na, kezdjük ott a beszélgetést, hogy egyrészt az alkoholfüggőség megelőzése és a megfelelő kezelés, az tudjuk, hogy egy sürgető feladat, az nem tudom, hogy ez egy legenda, de valószínűleg nem. Minden család érintett Magyarországon, tehát az 1 millió alkoholfüggő országában élünk, és arról is fogunk beszélgetni, hogy egy gyermek, hogyha egy gyermek úgy nő fel, hogy alkohol problémákkal küzdenek a szülei, vagy egy szülő, vagy a családban valaki alkohol problémákkal küzd, akkor ő neki milyen következményei lesznek majd, amikor az életbe kilép. Mm-hmm. Tehát milyen deficittel indul egy olyan gyerek, aki alkoholfüggő szülők közt nő fel, és aztán beszélünk arról is, hogy milyen típusai vannak az alkoholfüggőségnek, mert hogy ezt is kétfelé lehet osztani.
Sőt.
Igen. Menjünk innen, jó? Ez a második témával, tehát hogy ami lesz az első. Mm-hmm. Ugye van az alkoholdependencia, és van az alkohol probléma.
Igen, ezt úgy érdemes szemlélni, hogy egy ilyen spektrumot képzelünk magunk elé. Az egyik felén van az, hogy valaki például abszolút nem is fogyaszt alkoholt. Ezt is ki kell emelni, hogy azért a Magyarországon, hogyha már mondjuk a rossz számokat is, akkor azt is elmondjuk, nagyon sokan nem is fogyasztanak alkoholt, és ez a társadalomnak is egy jelentős része.
Akik egyáltalán nem fogyasztanak
alkoholt, statisztikailag ez körülbelül ilyen 20-30% a társadalomnak. És van egy nagyon nagy része a társadalomnak, aki pedig szociális módon fogyaszt, vagy alkalomattán fogyaszt, és nem okoz neki problémát. És nyilván a spektrumon van az a rész, amikor ez elkezd problémát okozni, ez nem jelenti azt, hogy valaki alkoholfüggő. Azt meg pláne nem, hogy dependens, hiszen annak azért egész szigorú kritériumai vannak. Tehát, hogyha valaki ilyen diagnózist kap, ott például egy alapkritérium, hogy ott már elvonási tünetek is megjelenjenek, és nyilvánvalóan ez már súlyos jele a függőségnek.
Nem mindenki kap diagnózist.
Ez szóval, így van.
Hogy aki elmegy, annak be kell látnia. Tehát aki elmegy egy ilyen, nem tudom, egy vizsgálatra, milyen addiktológus, vagy ki az, aki diagnosztizál?
Hát én azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen beteggel egyébként szerintem házi orvos találkozik, és én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem
szóval is... Szóval az házi orvos? Tehát, hogy nem
én,
tudom,
én reménykedem abban, hogy a házi orvos, hogyha felismeri ezeket a problémákat, akkor tud szólni.
Hogy ismeri föl külsőleg, azt hogy lehet észrevenni?
Hát nyilván, amikor már olyan jelei vannak, hogy külső jelei, tehát amikor valakinek a kinézetén ez látni, vagy mondjuk lehet látni, hogy fel van vizesedve például, vagy laborértékeken, azért az alap laborértékekben is vannak olyan májfunkciós értékek, amik feltűnhetnek, de itt megint arról van szó, hogy ez már valószínű azért egy súlyosabb formája, és amikor valaki az ellátó rendszerbe, az egészségügyi rendszerbe bekerül, akkor nem biztos, hogy ő tudja, vagy még sokszor még a személyzet, az egészségügyi személyzet sem tudja, hogy alkohol problémáról van szó, mert általában szövődményekkel kerül be. Tehát, hogy lehet, hogy gyomor problémával kerül be például, vagy egyéb olyan tünettel, ami elsőre nem is biztos egyértelmű, hogy az alkohol okozza. Az, hogy odáig valaki már eljusson, hogy legyen rálátása a saját problémájára, az elég hosszú út, de ezt a tagadás betegségének is szokták hívni. Tehát általában a környezet sokkal előbb érzékeli, hogy probléma van.
Igen. És aztán jön a tagadás, nem, hát én azt tudom.
Igen, hát ez egy ilyen, mi ezt úgy hívjuk a szakmában, hogy ez ilyen énvédő mechanizmus, hogy bagatelizálom egy kicsit, vagy megpróbálom relativizálni a problémát, azt mondom, hogy én nem is iszom annyit, vagy nem is iszom olyan sokat, hogy nem is szoktam részeg lenni, és akkor jönnek nyilvánvalóan ezek az úgymond kifogások, de ezt hozzá kell tegyem, hogy ez a függőség természetéből is adódik, ez egy eléggé alattomos betegség, ami megpróbál úrrá lenni az emberen, és hogy valaki ennek úgymond megadja magát, az általában hosszú évek vagy évtizedek, hát illetve emberek tudnak így leélni életet.
Akkor egy kicsit tisztázzuk le, tehát az alkohol probléma az, amikor valaki már alkoholista, tagadja azt, és vannak tünetek.
Én azt gondolom, hogy az alkohol problémának azt hívjuk, amikor valaki az alkoholfogyasztási szokásaiból adódóan, akár a személyes kapcsolataiban, akár az egészségében, a sajátjában, vagy a környezete egészségében már károkat okoz.
És mi van a dependenciával?
A dependencia, tehát amikor valaki már alkoholdependens, ami azt jelenti, hogy függ az alkoholtól, annak több kritériuma van, de egyik alapvető kritériuma az, hogyha valaki nem fogyaszt alkoholt, akkor elvonási tünetek jelentkeznek. Ez lehet egy enyhébb elvonási tünet, mint például akár a kézre meg, és nyilvánvalóan azért több tünet, tehát ilyen tünet együttesnek kell megjelenni, és azért ennek mondjuk el, hogy vannak súlyos formái is, amikor a keringés is összeomlik, vagy esetleg úgymond ilyen rohamokat kap az illető, tehát ugye ennek elég ilyen súlyos megjelenési formái is.
Külön lehetnek. Kell vennünk a férfi és a női alkoholizmus probléma körét?
Én azt gondolom, hogy érdemes, köszönöm a kérdést, már csak azért is, mert hogy nem csak számosságában tér el, hanem úgymond minőségében is, tehát hogy más jellemző rá, érdemes ezzel külön foglalkozni.
De miért?
Azért,
szervi alapon?
Olyan alapon is, meg már csak azért is, hogyha hallgatnak bennünket, akkor hogyha valaki esetleg ilyen problémával küzd, akkor az könnyebben magára tudjon ismerni, hiszen más-más jellemző egy férfi alkohol problémára, illetve női alkohol problémára, más az alkohol. Társadalmilag is, meg alkoholfogyasztás szokásilag is. Most mondok egy példát, hogy azért a nők kevésbé isznak például nyilvánosan. Tehát, hogyha bemegyünk mondjuk, nem tudom, egy olyan helyre, ahol mondjuk gyakorta fogyasztanak alkoholt, ott lehet, hogy javarészt férfiakat fogjunk mondjuk találni, és lehet, hogy a nőknek az ivás egy picit rejtettebb.
Tehát több női zugivó van?
Így van. És így formán a látencia is nagyobb, tehát azt elmondjuk, és nyilván a statisztikából látni, hogy kevesebb nő van az alkohol problémás emberek között, illetve kevesebb alkoholfüggő, de azért a látencia is nagyobb náluk pont ebből az ugivásból adódó.
A látencia alatt azt érted, hogy ők sem vallják be.
Akár ők sem, vagy a környezete sem látja, tehát hogy nem annyira evidens, igen.
És akkor beszéljünk azokról a gyerekekről, akik ilyen családban nőnek fel. Szerintem sok ilyen gyerek van Magyarországon.
Gyerek van, így
sok
van.
Ilyen gyerek, és attól tartok, hogy nincs elég szakember, aki abban segít, hogy ezek a gyerekek utána úgy lépjenek ki a nagybetűs életbe, hogy a mintázataikat lehetőleg jó eséllyel hátrahagyják.
Én picit korábbról kezdeném, és amikor azt mondjuk, hogy szakember, akkor én nagyon kiemelném a védőnöket, a gyerekorvosokat és a pedagógusokat, mert ugye ezekkel
szemet
a...
Szemet húnynak sokan, szerinted?
Ilyen is előfordul, a probléma szenzitivitásából adódóan, meg itt van egy ilyen szekundér szégyenérzet, hogy nem merik felvállalni a konfrontációt, de sokszor a jeleket sem ismerik fel. Tehát én azt gondolom, hogy...
Ez nagyon komplex, itt három dolgot soroltál fel egyszerre.
Igen.
De mi az, hogy nem ismeri fel a jegyeket, a jeleit?
Hát azért, mert amikor arról beszélünk, hogy alkoholfüggő családban felnő gyermek, akkor van egy ilyen képünk, hogy elképzelünk egy gyereket, aki olyan szülőkkel él, akik, nem tudom, napestig alszanak a kanapén, és nem tudom, üvegek vannak körülöttük. Tehát, hogy van egy ilyen sztereotípia
hát
a fejünkben.
Ez egy sztereotípia, igen.
De a valóság az, hogy azért az alkohol problémával élőknek a nagy többsége amúgy az életben látszólag tök jól funkcionál. Dolgozik, felelős beosztásban van, látszólag ellátja a gyermekét, de az alkoholhasználból adódóan nem tudja azért ténylegesen kielégíteni azokat a akár érzelmi szükségleteket, akár más szükségleteket a gyereknél, ahol esetleg lehetnek magatartás problémák, és lehet, hogy a pedagógus csak ennyit lát belőle, hogy van egy gyermek, akinek lehet, hogy ugye most nagyon gyakori gyermekekhez köthető figyelemzavarról beszélni, és azt tudni kell, hogy nagyon gyakran a figyelemzavar mögött állhat mondjuk ártalmas gyerekkori élmény vagy traumatizáció. Mert hogy ezek a gyerekek egy picit úgy kilépve a valóságukból, lehet, hogy úgy tűnnek, hogy nem figyelnek oda, de ez nekik lehet, hogy ez egy ilyen túlélési stratégia, hogy nagyon sokszor nem a jelenben vannak, hanem valahol máshol. De ez most csak egy példa volt, ez nem azt jelenti, hogyha egy gyerek, nem tudom, a fantázia világába elmerül, akkor feltétlenül arra kell gondolni, hogy itt probléma van. De azért érdemes ilyen szemszögből is nézni ezeket a gyerekeket, és hogyha az iskolában, óvodában vagy bárhol probléma van velük, akkor úgy hívjuk ezt, hogy érdemes trauma informáltan, vagy trauma szemüvegen keresztül néznie, hogy jusson eszünkben, vagy tételezzük fel azt, hogy potenciálisan akár minden gyerek életében előfordulhat, hogy van egy ilyen élmény, és ne újra traumatizáljuk ezt a gyereket, vagy őt büntessük ezért, hanem gondolkozzunk el ezen. Amiről ugye te beszéltél, hogy később ők majd a felnőtt életben milyen segítséget kapnak, az is nyilvánvalóan egy nagyon fontos dolog.
Nem csak az, milyen segítséget, hanem hogy miért lesz szükségük segítségre. Tehát ők milyen deficittel indulnak, mire kell figyelni, milyen jelek lehetnek egy olyan gyereknél, akinél ezt elnyomták, meg a szűnyeg alá söpörték. Mert az is lehet, hogy ez az alkoholista szülő, rosszabb esetben szülők, nél nem derül ki, hogy ők alkoholisták, vagy nem, vagy társadalmilag egyszerűen nem kerül rá fény, tehát csak ez történik, ez már önmagában egy ilyen szőnyeg alá söpört probléma.
Igen, és hogy itt ugye nem csak az alkoholról van szó, hanem hogy ebből eredően milyen hiányokat szenvedett el az a gyermek. Ugye aki gyakran van mondjuk ittas állapotban, az nem képes ugye jelenben lenni, nem képes ugye feladatait ellátni, nem képes úgy reagálni a gyermeke problémáira, a gyerek is azt tanulja meg, vagy más tanul meg ugye az érzelemszabályozásról, hiszen az a minta, ugye, akit közvetlen lát az édesanyja vagy az édesapja, és később gyakran látjuk azt, hogy felnőtt korban neki is érzelemszabályozási problémái lesznek, most könnyebben kapcsolódik hasonló típusú emberekhez, mint a szülei, ezért látjuk azt gyakran, hogy alkoholfüggő családban felnőtt gyermekek gyakran, nem feltétlenül van így, de gyakran választ magának olyan párt, aki szintén hasonló problémával küzd, és akkor valahogy így a felnőtt élete is ezt az utat.
Tehát a mintákat viszi. Követi tovább. Van, hogy lehet van. A mintákat kiküszöbölni?
Én azt gondolom, hogy gyerekkorban az a fontos, hogy a környezetnek kell itt felelősnek lenni, hiszen a gyerek itt nem tud még felelősséget vállalni ezért, tehát hogy az említett szakemberek, akiket mondtam, gyerekorvosok, védőnök, pedagógusok figyeljenek erre, járjanak nyitott szemmel, hiszen ez egy nagyon-nagyon protektív tényező tud lenni, tehát ugye azt nem mondtam, de fontos kiemelni, hogy az, hogy valaki ilyen családban nő fel, az nem predesztinál valakit arra, hogy később neki problémája lesz, hiszen fontos az is, hogy volt-e ott egy olyan nagymama, egy olyan pedagógus, vagy valaki a családban, aki ilyenkor közbe tudott lépni, ez az egyik. Hogyha valaki felnőttként nyilvánvalóan valami fajta önreflexió kell, hogy tudjak erre felnőttként úgy tekinteni, hogy hát ez lehet, hogy nem volt teljesen oké, hogy én felnőttem. És azt szoktam mondani, hogy a felelőssége ott van egy ilyen családban felnőtt gyereknek, hogy lehet azt mondani, hogy ez vagy az azért van, mert a szüleimnek voltak alkohol problémái, de a felelősséget saját munkért felnőttként már mi vállaljuk. És én azt gondolom, hogy legyen az egy önsegítő csoport, legyen az egy pszichológus, egy addiktológiai konzultáns, egy családterapeuta felkeresése, de fontos, hogy akkor aktívan kezdjünk el magunkon dolgozni, és azokat a, hogy mondjam, deficiteket, amiket kaptunk az élettől, akkor a saját magunk egy picit elkezdeni ezen dolgozni.
Van még ugyanide egy kérdés, az alkoholista és a skizofrénia kapcsolata. Tehát ugye amikor nem vesszük észre, hogy valaki alkoholista, vagy később derül ki egy történetet, hallottam, egy kedves barátom elmesélte, hogy amikor az édesapja meghalt, hát alkohol problémákkal küzdött, és végén hát ez lett a vége, és hogy a temetésen megjelentek emberek, akik így szerették őt, tisztelték őt, és ez egy meglepetés volt, mert hogy valószínűleg a munkahelyén jól teljesített, de hogy otthon meg volt olyan, amilyen volt. Szóval, hogy két arca van az alkoholistának.
Nagyon sok arca van, és én szeretném tényleg ezeket a stigmákat erről így lefejteni. Ugye magának a szónak már a csengés, hogy alkoholista, tényleg van egy képünk erről, de azért emlékezünk arra, hogy amikor ezeket az egymillió számokat említik, akkor lehet, hogy alkohol problémával ennyi ember valóban küzd, de ne felejtsük el, hogy a javarészt ezek jó funkcionáló emberek, az élet sok területén, lehet, hogy a munkában is jó funkcionálnak, lehet, hogy szülőként is tudnak sok esetben helytállni, de általában pontosan ez van, amit te is mondtál, hogy sokszor nagyon ambivalensen tudnak viselkedni, és sokszor a gyerekeknek ezért is néz, mert ez a kiszámíthatatlanság van, hogy mielőtt megfogom a kilincset és hazamegyek, nem tudom azt majd, hogy mi fog engem fogadni. És ez az állandó standby üzemmód, ez a készenléti üzemmód, hogy most mire megyek haza éppen, milyen kedve lesz annak a szülőnek, azért ezt tudja a legtöbb kárt okozni.
Te tagja vagy az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesületének, az elnöke vagy, igen. És az miért fontos egy ilyen közösségnek a létrejötte? Tehát ezt nem lokálisan kell kezelni? Kell az, hogy ilyen közös, nem tudom, konziliumokra összejöjjetek?
Az egyesület azokat a szakmabélieket foglalja össze tulajdonképpen, akik alkoholfüggőkkel és egyéb más függőségekkel rendelkező emberekkel foglalkoznak, és a szakma képviselete is nagyon fontos, hogy ennek a szakmának is úgymond híre menjen, és tudják azt hát nem csak az átlagpolgárok, hanem nyilvánvalóan akár a szociális, akár az egészségügyi rendszerben dolgozók, hogy kihez lehet fordulni. Tehát ugye beszélgettünk itt a háziorvosokkal, hogy mit tud tenni egy háziorvos, hát nyilvánvalóan a saját berkein belül nem fogja tudni ezt a problémát kezelni. Tehát, hogy azért ez ennél sokkal komplexebb, és akkor érdemes referálni mondjuk addiktológiai konzultánshoz egy ilyen ember. Tehát ezért fontos az egyesületnek többek közt a munkája.
A klinikum hogyan kezel benneteket? Tehát ugye ti valószínűleg holisztikusan kezelitek az alkohol problémát, a családi hátteret vizsgáljátok, olykor a nem tudom, lelki okokat. Ezt nagyon sok orvos még nem alkalmazza, viszont hogyha meg az orvos közösség vagy orvos társadalommal van némi kapcsolat, akkor az érdeke, hogy milyen.
Fontos, hogy legyen, hát ez is változó, ugye az első probléma az, hogy nem mindig tudunk egymásról, tehát hogy nagyon gyakori probléma az, hogy a kliensek úgy útközben elvesznek, tehát valahol jelentkeznek az ellátórendszerbe, és nem biztos, hogy ő a kliens vagy a beteg maga el tudja azt dönteni, hogy ő az ellátórendszer milyen szintjén jelentkezzen, és erre is jó egy addiktológiai konzultáns, hogy az állapotot fel tudja mérni. És nyilvánvalóan nem csak mi dolgozunk avval a beteggel, hiszen nekünk is fontos azt tudni, hogy milyen más szakembert kell egyébként bevonni például az ő felépülésének érdekében. A probléma súlyossága fogja azt meghatározni, hogy terápiásan mi illeszkedik. Valaki úgymond, nem tudom, spontán módon le tud jönni az alkoholról, de beszéljünk arról, hogy valakiknél ez életveszélyes tüneteket tud okozni.
A változás történik?
Tehát, hogy az idegrendszer, amikor hozzászokik ez, vagy meg a test hozzászokik ehhez, akkor olyan elvonási tünetek tudnak jelentkezni, ami kezelés mellett is nagyon nagy százalékban halálos kimenetelű. Tehát, hogyha valakinek súlyos alkohol problémája van, akkor én azt javaslom, hogy mindenképpen kérjen segítséget, és erről, tehát ne egyedül, és ne rapid módon jöjjön le.
Van egy workshop, amit te tartasz, ez a mindennapi függőségeinkről érthetően. Mindennapi függőségeinket ad meg nekünk ma. Az edukáció nagyon-nagyon fontos, kiknek szól ez a workshop, kik kezdhetik el, tehát akár egy gyerek is tud részt venni egy ilyen workshopon.
Én nem, tehát 18 év fölött mindenféleképpen, tehát ezt a felnőtt populációra célzom, és azért szerettem volna ezt létrehozni, mert az a tapasztalatom, hogy a környezetemben is, hogy úgy a civilek, mint a szakmabéliek, a pedagógusok, a védőnők, a tanárok, tehát érdeklennek a téma iránt, de nyilván mindenki egy felsőfokú tanulmányait nem fogja azért elkezdeni az egyetemen, hogy addiktológiából képződjön, de érdekli, és ez egy 4 órás műhely, ami az alapfogalmaktól indulóan azokra a dolgokra fog koncentrálni, hogy hogyan lehet egyébként megelőzni, és most itt a prevenció alatt nem azt értem, hogy egy kamasz gyerek, nyilván ezt is érthetem alatta, mondjuk mindig kevesebb eséllyel váljon függővé később, hanem egészen tényleg már a korai gyermekkortól, hogy mik azok az ártalmas gyermekkori élmények, amik mint kockázati tényezők megjelenik, lennek. Mert ha ezt tudjuk, akkor ezekre a gyerekekre kiemelt módon oda kell figyelni. Mert amikor azt mondjuk, hogy ártalmas gyerekkori élmény, akkor nem csak arról beszélünk, hogy egy szülő alkoholfüggő, az is egy ártalmas gyerekkori élmény egyébként, hanem hogyha egy gyermeket elhanyagolnak. És ez nem mindig szándékos. Tehát nyilvánvalóan mondjuk egy mentális betegség a családban, az is eredményezheti azt, hogy a gyerek nem tudnak úgy odafigyelni. És tehát fogunk ezekről is beszélni, hogy mik azok az ártalmas gyerekkori élmények, amik kockázati tényezők, hogy ilyen esetben mit érdemes tenni. Nyilvánvalóan arról is, hogy később, amikor mondjuk már a szerhasználat megjelenik, akkor ez mikortól probléma, milyen segítséget lehet igénybe venni, és hogy említettem, előképzettség nincs, tehát mindenkit várok szeretettel április 15-én ezen a szakmai műhelyen.
Nem 8-án?
15-én, a 8. eseményre már nem elérhetőek a jegyek.
Ha, milyen mázni, nem? Gubuc Pálfalvi Sejla, köszönöm szépen, hogy itt jártál ma nálunk.
Én is köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már az egészségkód. Köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.